Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért, azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy vágyat ébresztettél emberek szívébe, hogy eljöjjenek erre a mai alkalomra, hogy hallgassák a te drága szavadat, azokat a szavakat, amelyek erővel és hatalommal szólhatnak ezen a mai Isten tiszteleten, és amelyek képesek megváltoztatni emberek életét. Urunk, kérünk azért, hogy csendesítsd el most szívünket, add, hogy tudjunk reát figyelni, hogy semmilyen külső körülmény ne vonja el a figyelmünket, és add, Urunk, hogy valóban ne csak a fülünkig, az értelmünkig jusson a hangzott ige, hanem egészen a szívünkig, hogy szíven ragadjon, szíven találjon bennünket a hirdetett ige. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 5. fejezetében, az első 11 verset a következőképpen. Amikor egyszer a sokasság hozzá már, mint Jézushoz tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak és segítettek, de ugyanígy Jakabot és Jánost, az Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai alkalmunkon a legszűkebb tanítványi kör, és különös tekintettel Péter elhívásának eseménye tárul fel előttünk. Ebben a történetben az elhívó és egyben megbízó, valamint az elhívott és a megbízott találkozása van előttünk. Mindenek előtt az elhívóról és a megbízóról szeretnék nektek beszélni, majd arról, hogyan lép be egy ember életébe és teszi az értelmetlen, céltalan ember életet értelmessé, és hogyan ad célt és értelmet az embernek az elhívó és a megbízó. Jézus beleszületik ebbe a világba, az ő születésének, földi életének célja, és értelme van. Nem értelmetlenül belecsöppent ebbe az életbe, hanem az Atya küldte őt, mégpedig azzal a céllal, hogy a tőle elszakadt, teljesen elszakadt ember életét megváltoztassa, és visszaállítsa azt a kapcsolatot, amit az ember a bűnesetben megszakított Istennel. Az akkori esemény azóta is olyan hatással lett az emberiségre, hogy generációról generációra örököljük ezt az állapotot. És ezt akár elhiszük, akár nem, ez így van. Generációról generációra, ha lehet, egészen tudományosan is megfogalmazhatom, ha gondoljátok, drága testvérek, a géneinkben benne van. Örököljük ezt apáról fiúra, örököljük, hogy ott van bennünk, már zsigerünkben benne van a bűn. Az akkori esemény tehát ilyen hatással lett az emberiségre, és hiába, hogy nem voltunk ott, az akkori döntésnek minden következményét hordozzuk. Akkor Istentől elszakadt az ember, kihúzta a kezeit Isten kezéből, megszakadt az a bensőséges kapcsolat vele, és azóta az ember a maga feje után megy, teljes engedetlenségben él, és a bűnnek minden következményeit hordozza. Hányszor hallom, emberek verik az asztalt, hogy ők nem is tehetnek róla, nem voltak ott, miért kellene a következményeket viselni? Ez Ádámnak és Évának volt a döntése. Miért, bocsánat a nagyon vulgáris kifejezésért, mert ezt egy illető mondta, miért mi szívunk az ő rossz döntéseik miatt? És miközben talán ti is erre gondoltok, hogy igen, hát tényleg ez Ádám és Éva döntése volt, miért mi szívunk, talán ti is erre gondoltok, akkor gondoljatok abba, hogy talán a gyermekeitek ugyanezt a kérdést teszik fel. Amikor a pohárhoz nyúltok, amikor lassan nincsen egy tiszta pillanatotok, és úgy látnak hazajönni, hogy már a 4 méteres autót is szűknek bizonyul, amikor a gyermekeitek édesanyjával vállalhatatlan módon beszéltek, kiabáltok, és ez hatással van a gyermekeitek életére. Akkor lehet, hogy felteszik a kérdést a gyermekeitek is, hogy miért mi szívunk a ti elrontott életetek miatt. Vagy napokban emlékeztünk meg hazánk egyik, hanem a legnagyobb tragédiájáról, amikor 1920. június 4-én aláírták a béke diktátumot, és azóta magyarjaink egy része kiszorult az anyaföldről, és idegen otthonban kell élniük, születniük gyermekeiknek. Ők is felteszik a kérdést, miért ők hordozzák a következményeket. Nézzétek meg, egy-egy elhibázott döntés, milyen hatással van egy-egy ember, egy-egy generáció, egy-egy társadalom életére. Vagy említhetnénk azt a szörnyű tragédiát, amelyre nem olyan régen emlékezhettünk. 1986. április 26-án történt Csernobilban az a szörnyű tragédia. A szakszerűtlen, hozzá nem értő kezelésnek, döntéseknek milyen ára lett, és hányan hordozzák még a mai napig is mindannak a következményeit. Most ma reggel, amikor készültem az igeszolgálatra, direkt elolvastam Csernobilnak a történetét, rettenetes. Rettenetes, hogy hogyan próbálták eltusolni az ügyet, nem foglalkoztak vele, nem vették komolyan, voltak ilyen röntgensugár mérők, az egyik nem volt jó, a másikra azt hitték, hogy rossz, mert olyan magas értéket mutatott. Aztán a katasztrófa védelem már aznap este jött ki, és addig embereknek a százai élete tönkre ment tönkre. És tehetjük föl a kérdést, a következményeit miért az utána jövő generációk viselik. Döbbenetes volt olvasni most ebben a csernobili katasztrófában, hogy 2017-ben véglegesítették ezt a szarkofágot, amely, azt mondják a tudósok, reményeik szerint 2117-ig biztosítja a sugárzásmentességet. 2117, gondoljatok bele, a 131 év. Mennyi következménye van mindezeknek? És ha ez így van egy társadalomban, így van emberi értelemben, akkor miért lenne ez másképp lelki szempontból is? Pál egyértelműen beszél erről a római levélben, azt olvashatjuk, ott a 6. fejezetben nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ez egy olyan diagnózis az emberről, amit tudomásul kell venni. Minden egyes szavát itt ennek az ige szakasznak. Minden egyes szavát. Amikor azt mondja, hogy mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem, hogy nyitott sír a torkuk. Ha belegondoltunk, drága testvérek, hogy miket ártunk a szavainkkal? Miket ártunk? Miket tudunk egymásnak mondani? Belegondoltunk abba, hogy kígyó méreg van az ajkunkon, hogy valóban tényleg? Hogy az a méreg az mennyire tud hatni és mennyire tud fájni? Hogy mennyire igaz minden egyes szava, hogy szájuk átokkal és keserűséggel van tele? Hogy tényleg mennyi keserűséget hordozunk? És miket tudunk egymásra vagy egymásról mondani? Ez egy olyan diagnosztika, amit nyugodtan komolyan lehet venni. És érvényes. Talán lehet, hogy majd egyszer megkapom a gyerekeimtől, de hát azért tudok velük példálozni, mert hát őket látom igazán test közelbe. Hogy milyenek. És nagyon-nagyon szeretem őket, és azt gondolom, hogy minden, ami rossz, az azért van, mert én elrontottam a nevelést, és lehetne sorolni. De látom azt is, hogy miket hordoznak. Hogy az apáról fiúra azért az ott van. És ott van a génjeikben, mint ahogy az én géneimben is ott van, és lehetne sorolni, hogy mennyi minden. És hogy miket tudnak mondani egymásra, hogy szeretik egymást, de azért miket tudnak egymásra mondani. Igen, drága testvérek, azt mondja az ige, hogy nincs különbség. Nincsen. Minden ember vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. És nem azzal foglalkozni, hogy Ádám és Éva mit szúrt el, hanem azzal, hogy én is ugyanolyan ember vagyok, ugyanezt teszem, semmivel sem vagyok különb. Ugyanúgy én akarom eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Ugyanazt mondom, hogy senki ne szóljon bele az életembe, majd én tudom, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ahogy akkor Ádám és Éva tette, ugyanúgy teszek én is mindent. Hát mennyire igaz, már ott az első, a Biblia első lapjain, mennyire igaz az, hogy nehogy már az Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. És nem ezt látjuk egyébként a magunk életében, a gyermekeink életében. De itt van édesanyám, ő szenvedett eleget miattam. Hányszor akartam megmondani én, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy mi a tuti. Aztán persze sok szenvedést okoz az ember, de amikor benő a feje lágya már a szenvedés, azt nem tudja visszafordítani, meg nem történtté tenni. És nem ilyenek vagyunk, drága testvérek. Nem ilyenek vagyunk, hogy majd mi megmondjuk. És hát nézzétek meg, hogy azóta is mi van ebben a világban, és mi van ebben a társadalomban. És ahogy akkor Ádám és Éva tette, ugyanúgy teszek én is mindent. Tehát nekem is egy elrontott kapcsolatom van Istennel, és így születtem erre a világra. Ha megfeszülnék, se tudnék Istennel helyreállítani, Isten nélkül helyreállítani a helyreállíthatatlant. Jézus földre jövetelének célja tehát az volt, hogy ezt a kapcsolatot helyreállítsa, megváltoztassa az életemet, egy szívcserét hajtson végre, és azt olvassuk a felolvasott részünket megelőző versekben. Azt mondja itt a Lukács evangéliumának 4. fejezetében, de a sokaság megkereste őt, mármint Jézust, oda mentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: a többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem, és hirdette az igét Júdea zsinagógáiban. Jézus tehát azért jött,
hogy hirdesse az Isten országáról szóló evangéliumot, az örömhírt. Olyan csodálatosan hirdette meg Jézus a programját, amikor Ézsaiás könyvéből felolvasta jövetelének célját. Ebben a negyedik fejezetben olvashatunk róla, de egyébként Ézsaiás proféta könyvében már Ézsaiás megprofétálja, hogy az Úr felkentje majd miért fog jönni ebbe a világba, és aztán Jézus ezt megerősíti és elmondja. Azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajta, amivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Kiknek hirdeti? Azoknak, és erről is beszél az evangélium, ezt is olyan szépen megfogalmazza, amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak. Kiknek hirdeti? Hát az elesetteknek és az elgyötörteknek. Mert hát ilyenek vagyunk Isten nélkül. Elgyötörtek, elesettek, megfáradtak, és tudjátok, az emberek különösen az életük végéhez érve döbbenek rá, hogy milyen hiába való, milyen céltalan, értelmetlen volt minden. Hányszor találkozom, különösen kórházban, különösen akkor, amikor már az utolsó stádiumban vannak emberek, amikor már ott a halál küszöbén toporognak, mennyi alkalommal találkozom olyan mondatokkal, hogy minden hiába való volt, és minden értelmetlen volt. Mert tudjátok, ott azon az ágyon, ott értelmetlenné válik sok minden. Mennyi beszélgetésben jön elő, hogy mennyi mindennek nem volt értelme, mennyi elpazarolt idő, mennyi a családtól, a hitvestől, a gyermekektől elvett, bepótolhatatlan idő, ami nem volt szükséges, milyen fontos volt addig, foggal körömmel ragaszkodtak hozzá, ami pedig igazán lényeges lett volna, az pedig mennyire a háttérbe szorult. Már sokszor idéztem, de hadd hangozzék el ma is, annak az 50 év körüli fiatal embernek, vagy középkorú embernek a mondata, aki egy vállalkozó volt, azt mondta, hogy az életemet adtam ez idáig, az életemet adtam a pénzért, és most itt vagyok, talán néhány hónapon van már csak hátra, és azt mondta, most meg minden pénzemet odaadnám az életért. Milyen megdöbbentő, drága testvérek, amikor sok minden átalakul. Mert viszonyítás kérdése, higgyétek el. Nem olyan régen talán mondtam ezt, hogy mind gondolkodtam, amikor egyik nap mentem autóval, és pirosat kaptam, és azt éreztem, hogy olyan sokat kell várni a piros lámpánál. És a következő nap ugyanazon a kereszteződésen gyalog mentem, és átmentem a zebrán, csak előtte kaptam egy pirosat, akkor meg azt éreztem, hogy milyen hosszú az a piros. És amikor átmentem, hogy milyen rövid a zöld. Mert viszonyítás kérdése minden. És az emberben hogy átalakulhatnak dolgok? Hogy megváltozik az a perspektíva? Igen, drága testvérek, így változhat meg az ember életében sok minden, amikor Jézus közelébe kerül. És Jézus Krisztussal való találkozás képes megváltoztatni az egész életünket. Ő azért jött, hogy helyre álljon az ember életében minden, ami el lett rontva. Jézussal rendeződik minden, célt és értelmet nyer az emberi élet, rendeződik a lelkiismeret marcangolásában megnyilvánuló bűn kérdése és állapota, és rendeződik az ember múltja és jövője, ami aztán megváltoztatja az embernek a jelenét, mindennapjait. És így változott meg sokak élete, akik Jézussal találkoztak, mert rádöbbentek arra, hogy valóban csak Jézus az, aki segíthet, ahogy énekelhettük az előbbi énekben, csak Jézus az, aki segíthet. És így nyúlt bele halászok, vámszedők, házasságtörők, betegek és bűnösök életébe Jézus. És amikor valaki Jézussal találkozik, akkor ő mindig a lényegről beszél. Ő nem mellé beszél, ő nem félre beszél, hanem a lényegről beszél. Arról, ami igazán fontos, lényeges és életbevágó. Mert vannak életbevágó kérdések, hadd mondjam el, drága testvérek, vannak életbevágó kérdések, amelyekről ő beszélni akar velünk. Ilyen életbe vágó kérdés, a bűn kérdése, a halál kérdése, a kárhozat vagy az örök élet kérdése. Amelyről mondjuk meg őszintén, hogy nem szoktunk gondolkodni, sőt a világ is arra törekszik, hogy ne gondoljál erre. Hát nem véletlen van az a latin kifejezés, a carpe diem, használd ki a napot, élj a mának, ragad meg minden pillanatát, nem kell azzal foglalkozni, hogy mi van holnap vagy holnap után. Különösen a 20.-21. század aztán meg végképp erről szól. És ezek olyan témák, amelyek minden embert érintenek, mindent, kivétel nélkül. Érint a bűn kérdése, hiszen teljesen nyilvánvaló a bűn jelenléte ebben a világban, ebben a társadalomban és a személyes életünkben. Lehet azt mondani, hogy a bűn az csak ott a tiszalöki börtön falain belül van, lehet ezt mondani, de ettől még érintve vagyunk. Mindannyian érintve vagyunk ebben a kérdésben. És sokan azonban nem veszik komolyan azt a tényt és ígéretet a Szentírásból, hogy a bűn zsoldja a halál. Tudom, most egy nagyon elrettentő képet vetitek itt ki, de nem veszik egyszerűen emberek komolyan. Olyannyira nem veszik komolyan, vagy nem akarják komolyan venni, hogy a ma embere nem fél, nem rendíti meg a ma emberét, ha erről van szó. Legyint, röhög rajta, nem veszik komolyan. Egy nagyon termékeny írónk, Márai Sándor, akit én nagyon-nagyon szeretek. A szegény Márai Sándor egyszer azt mondta, hogy az egyház legrosszabb találmánya a pokol. Lehet ezt mondani. Meg sok mindent lehet gondolni. Meg lehet azt mondani, hogy az egyház ilyen, meg olyan, meg amolyan. Ez nem ember vagy az egyház találmánya, hanem a bűnnek a következménye. Ahogy vannak fizikai, kémiai törvények, úgy vannak lelki törvények is, hadd mondjam el, drága testvérek. Ahogy létezik fizikai, kémiai következmény, például a gravitáció törvénye létezik, aminek az lesz a következménye, ha leugrom a 8. emeletről, akkor mindegy, hogy hiszek Istenbe, vagy nem hiszek Istenbe, a gravitáció törvénye érvényesül, és a szabad esés következtében 9,81 század másodperc per szekundum sebességgel a Földnek csapodom, és azonnal meghalok. És ez nem hit kérdése. Ez egy fizikai törvény. Annyira előttem van, és itt most Anikóra tekintek, annyira előttem van, néhány évvel ezelőtt megdöbbentette Nyíregyháza lakosságát, ott a Fazekas János téren történt, amikor egy fiatal fiút fölhívta az osztálytársait, éjjel-nappal játszottak számítógépen, éjjel-nappal, ugye tudjuk, hogy milyenek a számítógépes játékok, neked van 1, 2, 3, 4, 5 életed, persze, nyugodtan lövöldözzél, majd újat kezdesz, meg minden. És ott a barátainak ez a fiatal, tinédzser fiú ott bizonygatta, hogy igen, neki több élete van, és aztán levetette magát a 10. emeletről. És nem volt több élete. Nem volt több élete. Miért? Mert hat a gravitációnak a törvénye, hat a fizika törvénye, hat az életnek a törvénye. És tudjátok, így vannak lelki törvények is. Mindegy, hogy hiszek Istenben, vagy nem hiszek Istenben, a születésem pillanatában életbe lép, érvényesül ez a lelki törvény. A születésünk pillanatában, maradva az előző példánál, szabad esés formájába zuhanunk, menthetetlenül zuhanunk, és egyedül Jézus az, aki kifeszítheti a védőhálót, védelmet adhat, aki által megmenekülhetünk. A lelki törvénynek egyik következménye, hogy a bűnnek vannak következményei, a másik következménye, hogy az Atya elküldte Jézus Krisztust, és bűneink büntetését elhordozta, ahogy Ézsaiás fogalmazott, pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejüktünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnért. És tudjátok, drága testvérek, ez is egy lelki törvény. Ez is egy lelki törvény. Hogy a kegyelem ott lép életbe, ahol van bűnlátás, összetörettetés, új élet iránti vágy és bűnvallás. Az a lelki törvény érvénybe lép, ha valaki, ahogy János levelében olvashatjuk, itt mind a kettőt láthatjuk egyébként, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen bennünk az igazság. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Ennek az a következménye, csak hogy tiszta legyen mindenki számára, Isten haragja marad rajtunk, és a kárhozat. A másik ilyen lelki törvény, az János első levélének szintén itt az első fejezetéből a 9. vers, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ennek a következménye pedig a bűnbocsánat és az örök élet. Tehát ez ugyanolyan törvény, csak lelki törvény, mint ahogy van ebben az életben, ebben a világban gravitáció, fizikai törvény. És azt gondolom, hogy ez a lelki törvény ugyanolyan világos és egyértelmű, mint a fizikai törvény, csak az nem érti, aki nem akarja megérteni. És az ige erről a lelki törvényről beszél, és Péter ezt ismerte fel. Olyan beszédes a történet, amikor azt olvassuk, Péter mondja, Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk. Na hát így fáradunk egész életünkben, és semmi értelme. Olyan megdöbbentő Salamonnak a felismerése, egy kicsit hosszabb ige szakaszt hadd olvassak, de olyan egyértelmű, olyan világos, és ezt az a Salamon írta, akinek mindene megvolt. Az egyik legmeghatározóbb király az Ószövetségben, ő építhette fel a templomot, neki mindene megvolt. És ez a Salamon ezt írja. Nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szöllőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belülük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is. Marha csordám és junyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fárdozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlkedés, nincs semmi haszna a nap alatt. És aztán ennek a résznek a végén azt mondja, hogy hát mit ér ez? Összegyűjtök mindent, meghalok, aztán lehet, hogy egy olyan királyra fog jutni, aki elherdálja, és mit ad Isten? Így is történt. Roboám és Jeroboám lett utána a király, mert ugye akkor ketté szakadt az ország, és aztán úgy elherdáltak mindent, ahogy csak lehet. És mennyire igaza volt? Hogy minden, amiért fárdozott, amit fölépített, amiért megdolgozott, az minden úgy elillant. És milyen igaz volt az, amit itt mondott, hogy semmi haszna a nap alatt. És fáradunk egy életen át, és a végén semmit nem fogunk. Ahogy itt Péter mondta, semmit nem fogtunk. A napokban gondolkodtam egy megdöbbentő tényem. Bocsánatot kérek, remélem, hogy nem érzik a testvérek, hogy bármilyen cinizmus vagy irónia lenne a szavaimban. Néhány hónappal ezelőtt márciusban hunyt el Magyarországnak egyik leggazdagabb embere, Demján Sándor, akinek a vagyona körülbelül 160 milliárd forint volt. De tudjátok, drága testvérek, ugyanabba a gödörbe végezte, mint amiben én is fogom végezni. És nekem még 160 millióm sincsen. nem hogy milliárdon. És ugyanabba a gödörbe végezzük mind a ketten. És mit ér a vagyona, ha nem viheti magával, és a vagyona nem tartotta meg? Fáradt egy életen át, legalábbis reméljük, hogy fáradtsággal és kemény munkával kereste meg a vagyonát, és a végén semmit nem fogott, azaz semmit nem vitt magával. A temetéseken szoktam egyébként prédikálni arról, mert egyszerűen annyira gyűjtögető életmódra rendezkedett be az ember, szoktam temetéseken említeni, hogy hát kéne javasolni a temetkezési vállalatoknak, hogy varjanak a koporsó belsejébe zsebet. Hadd vigyék magukkal. De hát mit ér, drága testvérek? Nem olyan régen volt egy temetésem, olyan megdöbbentő volt a családnak a kérése. A család azt kérte, vásárolt ott a gyülekezetünkben egy énekes könyvet, és betette a papának a zsebébe, az öltöny zsebébe. És aztán mondtuk, hogy de minek? Hát ott olvasni már nem fogja. Nem fog már énekelni, semmit nem fog. De kell az oda az az énekes könyv. Próbáltuk rábeszélni legalább a kis alakút, mert az olcsóbb, mint a nagyobb. Legalább azt vegye. Értitek, ilyen gondolkodású emberek vagyunk. És azt gondoljuk, hogy bármit magunkkal viszünk, bármit. És mennyire igaz az a mondat, amit olvashatunk, szintén a Szentírásban, hogy mezítelenül jöttünk ebbe a világba, és mezítelenül megyünk ki ebből a világból. Hogy semmit nem hoztunk magunkkal, és semmit nem viszünk ki magunkkal. És nem tudom, hogy Demián Sándor rájött-e a végén, hogy semmit nem fogott. Mert elerőtlenedik az a kéz, és a végén már még a bankkártyáját se tudja megfogni. Annyira erőtlen lesz. És ebben a történetben Péter kimondja a munkájának a hiába valóságát. Egész éjszaka dolgozott, de mind hiába. Azonban Jézus megszólal, és azt mondja, hogy vesd ki a hálód. Azaz értelmet akar adni a munkájának, az életének. Péter pedig először okoskodik, magyaráz, de aztán azt mondja, hogy a te szavadra mégis kivetem a hálókat. A te szavadra. És komolyan veszi Jézus szavát, mert felismerte, hogy Jézus szaván áll vagy bukik minden. És ez egy nagyon komoly felismerés, és jó lenne, drága testvérek, ha idáig el tudnánk jutni, hogy minden Jézus szaván áll vagy bukik. Minden Jézus szaván. De szakmailag Péter vitatkozhatna Jézussal, hiszen sem a mélyben, ugye mondja, hogy evezz a mélyre, hogy sem a mélyben, sem délben nem lehet halászni, halat fogni, de a szakmánál, a saját tudásánál, ismereténél, tapasztalatánál fontosabbá vált Jézusnak a szava. Hallgat a szavára, tetté válik, mert kiveti a hálókat, és megtapasztalja Jézus szavának a hatalmát és az erejét. Hallja, és teszi, aztán megtapasztalja annak a következményeit. Ez aztán arra a felismerésre viszi Pétert, hogy kicsoda ő valójában, és kicsoda Jézus Krisztus. Amikor valaki Jézussal találkozik, akkor meglátja, megismeri valódi önmagát, és helyére kerül az Isten képe. Ezért borult le Jézus elé, és azt tudta mondani, idézem, Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Hallgatott a szavára, engedett a szavának, tette, amit mondott, megtapasztalta a szavának hatalmát, és helyreállt Jézus és Péter viszonya. A Péter a helyére került, tudjátok. Péter a helyére került. A térdeire. Ott volt ő jó helyen, és mindannyian ott vagyunk csak jó helyen. Akkor tud velünk mit kezdeni Jézus, hogyha a helyünkre kerülünk. Hát nézzétek meg, egyébként az egész világ ezt súlykolja. Olyan érdekes megfogalmazása van, az Új Szövetségben olvashatjuk azt az igét, hogy mindenki különnek tartsa a másikat magánál. Na, ehelyett pedig pont az ellentétjét látjuk a világban. Hát mindenki magát tartja különbnek a másiknál. És akkor, amikor valaki Jézussal találkozik, akkor helyreáll minden. Helyreáll az önértékelése. Mert vannak, akik nagyon leértékelik magukat, vagy alulértékelik. Vannak, akik sokkal, de sokkal többre becsülik önmagukat. Tegnap csak beletekintettem a VB elemzésbe. Hát szomorú vagyok, hogy eddig egyetlen egy meccset sem tudtam megnézni, és sajnos az elkövetkezendő héten sem fogok tudni megnézni egyetlen egy meccset sem. De minden esetre azt a rövid kis elemzést meghallgattam, hogy Spanyolország-Portugália meccset, ami állítólag szenzációs volt, hát gólparádé volt, ugye 3-3, hogyha valaki nem látta, 3-3 lett a végeredménye. És volt egy rész, amikor arról beszéltek, hogy hát Cristiano Ronaldónak, aki ugye mester hármast rúgott, hát Cristiano Ronaldónak meglehetősen nagy az egója. Eléggé ambiciózus ember, de nem is ez a probléma, hanem az, hogy talán sokat képzel magáról, de aztán próbálták ott puhítani, hogy hát azért van mit gondolni a magáról, mert hát egyébként a világ egyik legjobb focistája, de megütötte a fülemet, hogy rendkívül nagy egóval rendelkezik az az ember. És gondolkodtam azon, hogy hát minden, amilyen van, az tényleg Istentől van. És azt gondolom, hogy főleg bevallom őszintén, és lehet, hogy most a barszások nagyon meg fognak rám haragudni, hogy kiállok valami mellett, de én reálos vagyok. És lehet, hogy valesznek, akik nem fognak most velem kezet majd. Ettől függetlenül szeretem Barcelonát, de azt gondolom, hogy na, a reál az reál. Hogy maradjunk reálisak. De minden, amilyen van ezeknek a focistáknak, és ennek a Ronaldónak is, minden, amilyen van, Istentől van. És egy pillanat alatt derékba törhet egy karrier is. És az életünk is egy pillanat alatt derékba törhet. Bármi legyen, és nem kell, hogy fizikai, most nem feltétlenül csak fizikaira gondol az ember. Lehet lelki teher, lelki nyomorúság. És milyen jó, hogy itt ez a Péter, aki szintén nagyon-nagyon sokat gondolt magáról, mert aki ismeri Péter jellemét, az tudja, hogy ez az ember nagyon-nagyon sokat gondolt magáról, hogy ennek a Péternek az élete is úgy helyre kerül. Milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha így tudnánk a térdeinkre kerülni, és így látnánk reálisan önmagunkat is. Mert vannak, akiknek az egóját azt eléggé le kell nyomni, és vannak, akiknek az önbizalmát egy picit föl kell húzni, de Jézus a helyére tudja ezeket tenni. És akkor tud velünk mit kezdeni Jézus, hogyha a helyünkre kerülünk. És így került Péter a térdeire, aztán bízta meg Jézus feladattal, már nem olyannal, ami szélhajhászás, hanem olyannal, ami értelmet adhat az életének. Az embermentés szolgálata. Azt mondja Jézus, ha engem követsz, értelmet adok az életednek, szolgálatomba állsz, és emberek mentésével bízlak meg. Hogy hirdesd az evangéliumot, és meglátod, erővel, hatalommal szólhat a rólam szóló ige, aztán világossá válik, és emberek élete célt és értelmet nyerhet. A te szolgálatod által. Péterék pedig meghozzák azt a radikális döntést, hogy mindent otthagynak, mindent, ami addig számukra fontos volt, ami a megélhetést biztosította, mindent ott hagytak. És tudom, hogy vannak, akikben most esetleg kétségek támadnak. Mi ez a nagy radikális szöveg? Főleg most a 21. században kicsit átértékelődött ez a szó is, a pejoratívvá vált radikalizmus. De hát Péterék meghozták azt a radikális döntést, hogy mindent ott hagynak, és követik Jézust. És nézzétek meg, Péternek volt felesége, volt anyósa, volt családja, és mégsem szenvedtek semmiben hiányt, mert az Úr gondoskodott róluk. Mindenük megvolt, amire igazán szükségük volt. Tehát nem arról van szó, drága testvérek, még mielőtt itt valaki félreértené és tovább gondolná, hogy a papit arra bátorít mindenkit, hogy hagyja ott az állását, és jöjjön mindenki lelkésznek vagy gyülekezet körül feladatokat ellátó embernek, nem erről van szó. Végezd a feladatodat. Ki a földeken végzi a feladatát, ki a gumigyárban, ki ruhaboltban, ki a, valaki a közútnál, és lehetne sorolni, hogy ki valaki az egészségügyben, mindenki máshol és máshol végzi a szolgálatot. De tudja azt, hogy az elsődleges, legfontosabb feladat, a küldetése, hogy embereket oda szeressen Jézushoz. Hát Péter ezt a feladatot kapta, hogy oda szeretné másokat Jézushoz, és ezért ott hagyott mindent. Hogy vége lett ennek a hajhászásnak, ennek a szélhajhászásnak. És azt mondta, hogy akkor legyen az életem Jézus kezébe, és célt és értelmet nyerhet az életem. És az egyszerű Péterből így lett elhívott és megbízott. Találkozott az elhívóval és a megbízóval, és ez megváltoztatta az életét, és így lett belőle elhívott és megbízott. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, olyan jó lenne, ha így nyerne értelmet a mi életünk is. Ha találkoznánk az elhívóval és a megbízóval, és a mi életünk is elhívott és megbízott lehetne Jézus kezébe. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálaadással köszönjük meg mindent, amit ma kaphattunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te lelkileg is táplálsz bennünket, gondoskodsz rólunk. És Te tudod, hogy Te látod, hogy kiben mi fogalmazódott meg itt az ige hallatán. Urunk, olyan jó lenne, hogyha formálnád a mi szívünket, életünket. És az életünkben is ott lenne az a radikális döntés, hogy Uram, szeretnélek akkor Téged követni. Minden, ami mögöttem van, azt elfelejtem. Minden, ami a hátam mögött van, azt elfelejtem. És mindaz, amivel Te megbízol, annak szeretnék élni. Urunk, milyen jó lenne, ha így tudnánk Neked szolgálni a Te dicsőségedre és emberek megmentésére. Amen.